Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 1956-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől. A vízügyesek, katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték az emberfeletti munkát. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Itthon egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk, mondta Orbán Viktor. 1956 őszén azért lépett ki a medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról is beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből, az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki. Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat, az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá, azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizné Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta el. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében. Tudjuk, hogy a háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta Orbán Viktor. Momentumosok bejutottak egy molinóval a Millenáris Parkba, ezután verekedéssé folyult a helyzet, írt az Index helyszíni tudósítása. Később egy férfi megpróbált odafutni a miniszterelnökhöz a beszéde után, ezért Orbán Viktor biztonsági őrök kíséretében hagyta el a helyszínt. A férfit a biztonságiak elfogták és kisebb dulakodás után elvezették. Egyelőre nem ismert, mi volt a férfi szándéka, sajtóhírek szerint tapétavágó kés is volt nála. A Tiszapárt szimpatizánsai a BEM téren gyülekeztek, majd átvonultak a Szénatérre. Magyar Péter szerint a kormány semlegességről beszél, pedig nincs rá felhatalmazása. Szent István nyugati keresztény útra helyezte az országot, a hunyadiak testükkel védték Európát, az 1848-asokat is felemlegette, majd az 56-os forradalom hőseit is. 1989-et, a NATO és EU népszavazásokat is sorolta, ezek az események mind azt mutatták, hogy Magyarország a nyugati szövetség mellett tette le a voksát, fejtette ki a Tisza párt elnöke. Egy katonaruhás rendbontó is megjelent a tömegben, akit a biztonságiak kivezettek. A szlovák kormány felmondja, a Magyarországgal még 1961-ben kötött állampolgársági megállapodást, írta az Új Szó nevű szlovákiai magyar nyelvű hírportál. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy a felvidéki magyarok ezentúl következmények nélkül az egyszerűsített honosítás értelmében felvehetik második állampolgárságként a magyart. Robert Fico kormányának 2010-es intézkedése szerint ugyanis Szlovákiában elveszíti a szlovák állampolgárságot az, aki felveszi egy másik államét. Az európai versenyképességről szóló Draghi jelentés ajánlásainak mielőbbi és teljes megvalósítását emelte ki Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök azon a találkozón, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott Párizsban, közölte honlapján a francia elnöki hivatal. Macron értésre adta, a kétoldalú viszonyban több stratégiai területen mélyíteni kívánja a partnerségi kapcsolatokat. A francia államfő kedd este munkavacsora keretében tárgyalt Orbán Viktorral. Október 28-ára hétfőre összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol megvizsgálják a nemzeti ünnepre tervezett fegyveres akció részleteit. Erről beszélt a Hír TV-nek Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s tagja. A szocialista politikus elmondta, az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy a Terrorelhárítási Központ fogja tájékoztatni a testületet. Rámutatott, az elmúlt időszakban olyan magasrangú politikusok ellen követtek el merényletet, mint például az amerikai elnökjelölt Donald Trump vagy a szlovák miniszterelnök Robert Fico. Robbanás történt és fegyverropogás hallatszott a Tuszasz török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél Ankara külvárosában. A török belügyminiszter Ali Jelikaja bejelentése szerint terrortámadást követtek el. 3 ember meghalt és 14-en megsebesültek. A támadás során működésbe hoztak egy robbanó szerkezetet, majd tüzet nyitottak az épületnél. A támadók közül legalább kettőt megöltek. Életének 79. évében meghalt Sánta Ferenc Kossuth nagydíjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, prímás, a nemzetművésze. Végül az időjárásról. Kezdetben majd fátyol felhős, aztán egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2024. október 24-e van, csütörtök. A technikus Fehér József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte és napnyugta időpontjai a következők. 7 óra 11 perckor kell majd fel a nap, és lenyugtára 17 óra 33 percig kell várnunk. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök vissza, majd a napverse hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a szívem első gondolata, Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, és elmondjuk az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, megismételjük a napimáját, és még 8 óra előtt programajánlót is hallanak. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak további nagyon szép napot, és műsorainkhoz tartalmas rádiózást kívánok!
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba egyebet én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de soraiban ott vagyok, és a szívedig, ha eljutok. Ha
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal egy világszerte milliókat érintő problémáról, az inkontinenciáról beszélget a budapesti Sherlock Rehab vezető gyógytornászával, Szabó Klárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az inkontinenciának milyen konzervatív kezelése lehetséges?
A konzervatív kezelések között azon kívül, hogy maga a gátizomtornát tudja végezni az ember, még vannak azért gyógyszeres megoldások is, amikor a hólyagizom relaxációt segítik elő, vagy ösztrogén hiányt pótolnak, vagy a vizelet mennyiségét csökkentik, maga a tónus fokozás megtörténhet, tehát az áruizomnak a tónus fokozását növelik, tehát ez inkább a gyógyszerészeknek a feladata. A nem gyógyszeres megközelítésből pedig viselkedésterápiát lehet elsajátítani, hogy érzékelje a páciens, hogy mikor telítődik a hólyag, mikor kell elmenjen ürítenie. Az előbb említett segédeszközöket is lehet használni, vagy biofeedbacket, és maga a medencefenék izomzatának a teljes rehabilitációját végig lehet csinálni, mert ez nem csak a gátizomtornából áll, hanem áll légzőgyakorlatokból, nyújtásokból, különböző mozgásokból, ide már be lehet vonni akár más sportágakat is, mint a jogát, a pilateszt, vagy a tai chit, tehát olyan mozgásformákat, amikor végig azon van a fókuszunk, hogy hogyan is mozog a testünk, és hogyan érzékeljük ezt a térben és időben.
Az inkontinencia, vagy ahogy ön is mondta, ugye a Kegel gyakorlatok hatásait kutatták is. Milyen eredménnyel zárultak ezek a kutatások, és hogyan tudják visszaforgatni a mindennapi terápiába?
Igen, számtalan kutatás történt a 80-90-es évek óta, és több metaanalízist, ilyen összefoglaló kutatást is átnéztem, hogy milyen eredményeket kaptak kimondottan csak a Kegel gyakorlatok hatásairól, és nincsenek szignifikáns különbségek a csoportok között. Tehát azokat a csoportokat, mondjuk a legegyszerűbb csoportbeazonosítás az az volt, hogy az egyik csoport fél éven keresztül használta a Kegel gyakorlatokat, és csak azt használta, és a másik csoport az mondjuk csak jógázott. És a két csoport között 6 hónap után nem volt különbség, nem volt jelentős különbség, tehát 0,5% alatti különbségeket detektáltak, így a Kegel gyakorlat nem hasznosabb, mint mondjuk egy jóga gyakorlat. Az is igaz, hogy gyenge pontjuk a kutatásoknak, hogy nincs hosszú távú vizsgálatuk, illetve nem tudják ezt mondjuk egy 2 év után, vagy akár egy 5-10 év után vissza ellenőrizni, mert addig nehéz egy kutatást végigvinni, meg sokszor feladják már a páciensek, és így nehéz mérni a hosszú távú hatásukat.
Meg lehet azt fogalmazni, hogy aki érintve érzi magát inkontinencia kérdésében, az mikor forduljon önökhöz, mikor forduljon orvoshoz, mikor érdemes tehát a szakember segítségét kérni, melyik az a pont?
Úgy gondolom, hogy akit már a hétköznapokban zavar, észreveszi, hogy már ehhez igazítja a napját, vagy a szociális életét, a társas kapcsolatait, vagy tartózkodik emiatt a szexuális élettől, elkezd beszűkülni az élettere, mert mondjuk szégyeli, hogy van egy ilyen problémája, nem boldogul vele, akkor feltétlenül javaslom, hogy keressen fel szakembert, és nem egy olyan problémának kéne kezelni ezt a tünetet, mint egy élettel vele járó természetes folyamat, hanem ez egy betegség, amire vannak megoldások, hiszen ahogy felsoroltam, hogy meg annyi dolog állhat a háttérben, amit meg lehet oldani, meg lehet gyógyítani a korábbi térd problémát, vagy bukaficamot, vagy derékbecsípődést meg lehet oldani, fel lehet oldani azokat a műtéti hegeket, csípőprotézis, térdprotézis, mély műtét, mély nyak környéki beavatkozások, és a többi, most nem tudom az összeset felsorolni, mert nagyon sok időt venne igénybe, de hogy ezekre van megoldás, és igazság szerint itt egy bátor döntésre van szüksége a páciensnek, hogy igenis, meg akarom próbálni, tenni akarom magamért, és emiatt nem akarom, hogy az életem az ennyire elszigeteljen a többiektől.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal az inkontinenciáról beszélgetett a budapesti Sherlock Rehab vezető gyógytornászával, Szabó Klárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reád süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsem. Déli báb, elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, éreggelig, még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most a várható időjárásról. Az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult idő várható, majd délután átmenetileg kis szakadozik, vékonyodik a felhőzet. A nyugat-délnyugat Dunántúlon néhol kisebb eső sem kizárt. Ezzel szemben hazánk északkeleti felén kezdetben fátyol felhős napos, majd egyre inkább derült időre számíthatunk. A keleties szél döntően mérsékelt marad, de helyenként lehetnek élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul, de a tartósan felhős borult nyugati-délnyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 2 és 12 fok közé hűl a levegő. A derült északkeleti hidegre hajlamos helyeken mérhetik az alacsonyabb, míg a felhős dunántúli tájakon a magasabb értéket. És mit mértek most az Országos Meteorológiai Szolgálat műszerei? Békés Csaba, Budapest, Debrecen 8 fok, Győr 7, a Kékesen 8 fok van. Miskolc 6 fok, napkor 7. Pakson 9 fokot mutatnak a hőmérők, Pécset 11-et, Sármelléken 10-et. Siófok, Szeged 9 fok, Szolnok 8 és Szombathely 11. 9 fok van jelenleg Sátoraljaújhelyen, itt Egerben mindössze 4 és Jászberényben 5. Pécset van jelenleg a legmelegebb, több mint 13 fok, még ha csak egy tizeddel is, és Zabaron, ami nem meglepő, a leghidegebb, 1,3 Celsius fok. A napi melegrekord 2019 óta Körös Szakálé, Hajdú-Bihar vármegye, 29,2 fok volt október 24-én ott. Mínusz 8,4 a hidegrekord, ez sem túl régi, 1990-es adat, és Pakson mérték. Orvos meteorológia. Ma anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni. Útinform. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M3-ason Gyöngyös és Kál között. A 85-ös és a 91-es kilométer között a Vásárosnamé felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. Az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Hárosi Duna híd dilatációs szerkezetét javítják. A 17-es és a 14-es kilométer között két sáv járható, a munkavégzés mögött a torlódás 1-2 kilométer. A kompokról legalábbis egyelőre nem érkezett semmiféle jelentés. A balatoni komp az utószezoni menetrend szerint közlekedik továbbra is, így Szántódrévből 7 órától 19 óráig, Tihanyrévből pedig 7.15-től 19 óra 15 percig jár fél óránként. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan, és segítsük egymást ma is a közlekedésben.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét. Nézz szét egy fénykép, majd huppanj le hozzám. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán érjük el. Kell egy nyugszom le a nappal, ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház. Yeah.
nap verse.
A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgyen nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegy boltozatin néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gerezd. Itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts, enyész. Lassanként koszorúm bimbaja elvirít. Itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sembé hunyt szememet fel nem igészheti Lollin barna szemöldöke.
Berzsenyi Dániel Közelítő tél című versét Besenyei Ferenc előadásában hallották. Berzsenyi Dániel egyházas hegyén született 1776-ban, középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt. Gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint sem szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja Kis János lelkész elküldte a korszak irodalmi vezér alakjának, Kazinczy Ferencnek. Berzsenyi felbuzdult a széphalmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája azonban kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt. Legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse. Ez végül 1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Poetikai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Élete végén egyre magányosabban élt birtokán Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lirikusok közé tartozik, kiváló ódaköltő, és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere volt. Berzsenyi Niklán hunyt el 1836-ban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái:
Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól.
Ferenc pápa katekézise. Hívjuk segítségül a szent lelket a házasságban is. A szerdai általános audiencián a pápa folytatta a Szentlélekről szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a lélekről, mint Isten ajándékáról, valamint a házasság szentségéhez való kapcsolódásáról elmélkedett. A gyermekek nagyon szenvednek, ha szüleik elválnak, vagy hiányzik a szeretet a kapcsolatukból. A jegyes oktatásban el kellene mélyíteni a spirituális felkészítést is, javasolta a Szentatya. Múlt szerdán arról beszéltünk, hogy miként valljuk meg a Szent Lelket a krédóban.
Dello Spirito Santo proclamiamo nel credo.
Az egyház azonban nem állt meg ennél a rövid hitvallásnál, hanem a nagy egyházatyák és egyházdoktorok jóvoltából mind keleten, mind nyugaton tovább folytatta a gondolkodást. Ferenc pápa a latin hagyományhoz kötődő tanítás néhány morzsáját osztotta meg a Szentpéter téren összegyűlt hívekkel, hogy lássák, miként világította meg a Szentlélek az egész keresztény életet, és azon belül is a házasság szentségét. Ennek a tanításnak fő szerzője Szent Ágoston volt, aki kidolgozta a Szentlélekről szóló tanítást. Ő abból a kinyilatkoztatásból indult ki, hogy Isten szeretett.
Dio e amore.
A szeretet feltételez valakit, aki szeret. Valakit, akit szeretnek, illetve magát a szeretetet, mely egyesíti őket. A Szent Háromságban az Atya az, aki szeret. Ő a forrása és eredete mindennek. A Fiú az, akit szeretnek. És a Szentlélek a szeretet, ami összeköti őket. A keresztények Istene tehát egy, de nem magányos Isten. Ő a közösség és a szeretet egysége. Ezt a gondolatmenetet követve javasolta valaki, hogy a Szent Lelket ne a Szent Háromság harmadik személyének hívjuk, hanem inkább többes szám első személyének.
La prima persona plurale.
Más szóval tehát ő az Atya és a Fiú isteni mi-je, az egység köteléke a különböző személyek között, az egyház egységének alapelve, vagyis, hogy több személyből egyetlen testet alkot. A szerdai audiencián a pápa arra mutatott rá, mit üzen a Szentlélek a családnak. Mi köze lehet a Szentléleknek a házassághoz? Tette fel a kérdést a Szentatya, majd így válaszolt. Nagyon sok, talán a leglényegesebb, és most megpróbálom elmagyarázni miért. A keresztény házasság az önajándékozás szentsége, melyet férfi és nő egymásnak ad. A teremtő is így gondolta, amikor megteremtette az embert saját képmására, férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember pár ezért az első és legelemibb megvalósulása a szeretett közösségnek, ami a Szent Háromság.
De la comunione d'amore che è la Trinità.
A házas feleknek is többes szám első szemét kellene alkotniuk, a mit. Egymással szemben, mint én és te állni. A világgal szemben pedig, beleértve a gyermekeiket, mint mi. Milyen szép hallania, hogy egy anya azt mondja a gyerekeinek, apád és én, ahogy Mária mondta Jézusnak, amikor 12 évesen megtalálták a templomban. És hallania, hogy egy apa így szól, anyád és én, mintha egyetlen alany lennének. Milyen nagy szükségük van a gyerekeknek, a szülőknek erre az egységére, és mennyire szenvednek, ha ez hiányzik. Mekkora szenvedést okoz nekik, ha a szüleik elválnak, mondta fájdalommal a pápa. Ahhoz, hogy megfeleljen ennek a hivatásnak, a házasságnak szüksége van annak a támogatására, aki maga az ajándék, az önajándékozás mintaképe.
Anzi, il donarsi per eccellenza.
Ahol belép a Szentlélek, ott az önajándékozás képessége újjászületik. Senki nem állítja, hogy nagyon könnyű ezt az egységet elérni, főleg a mai világban. De ez felel meg a teremtő elképzeléseinek, ezért természetében rejlik. Persze könnyebbnek és gyorsabbnak tűnhet, ha homokra és nem sziklára építünk. De Jézus megmondja nekünk, milyen eredménnyel jár ez. A homokra épített házasságok következményét sajnos saját szemünkkel látjuk, az árát pedig elsősorban a gyerekek fizetik meg. A gyerekek szenvednek a válás vagy a szeretet hiánya miatt. Sok házasra elmondhatjuk, amit Mária mondott Jézusnak a galileai Kánában. Nincs több boruk.
Non hanno vino.
A Szentlélek azonban tovább folytatja a lelki szinten a csodát, amit Jézus tett a mennyegzőn, vagyis a megszokás vizét az együttlét új örömévé változtatja. Ez nem kegyes illúzió, hanem az, amit a Szentlélek tett sok házasságban, amikor a házas felek úgy döntöttek, hogy hozzá fohászkodnak. Nem volna rossz tehát, ha jogi, pszichológiai és erkölcsi természetű információk átadása mellett a jegyes oktatás során ezt a lelki felkészítést is elmélyítenék, a Szent Lelket, mely egységet teremt, állapította meg a pápa. Egy olasz közmondás úgy tartja, tra moglie marito non mettere il dito. Ne avatkozz férj és feleség dolgába, szó szerint ne tedd közéjük az ujjad. Isten ujját azonban közéjük kell tenni, a Szent Lelket, zárta a szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Főhajtás Szent II. János Pál pápa előtt Péteri szolgálata megkezdésének 46. évfordulóján. 1978. október 22-én 46 éve iktatták be Szent II. János Pál pápát Péteri szolgálatába. Köszönjük őt neked, Istenünk! Olvasom a homíliáját, ahogy a távolról jött krakkói érsek a galileai halásztól örökölt küldetését értelmezte első pápai szentbeszédében, amikor Péter hitvalló szavait ismételte. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter arámi anyanyelvén szólt, mély, átélt meggyőződéssel, de szavainak forrása nem benne rejlett, azokat nem test és vér nyilatkoztatta ki, hanem az Atya. Épp ezért azok a szavak a hit szavai voltak. Megjelölik Péter küldetését Isten népe történetében, és attól kezdve a hit ilyen megvallása az egyház dimenzióját jelzik, amihez Jézus szava társul az emberhez. Te Péter, szikla vagy, és én rád építem egyházomat. Te vagy, szól kettőjük párbeszéde, és a 46 évvel ezelőtti örökös így szól magáról. Péter római székében ma egy új püspökül, aki nem római, egy püspök, Lengyelország fia, aki ettől a pillanattól kezdve római lesz. Igen, római. Azért is, mert egy olyan nemzet fia, amely történelme hajnalától kezdve évezredes hagyományain át élő, erős, elszakíthatatlan kapcsolatban állt Péter székével, és amihez mindig hűséges maradt. Ó, Isten kifürkészhetetlen titka! Kérdem, mi is rejlik ebben a személyes vallomásban? Az, hogy Karol Wojtyła önmagát nem saját magában értelmezte, hanem nemzetében, az egyházában, és így indult el Krisztus formájú pásztorbottyával a kezében, hogy kopogtasson az egész világ ajtaján. Nyissátok meg, tárjátok ki kapuitokat, Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának. Ezért az egész egyház ma a Szent Misében hálásan így imádkozik. Irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész egyházad elüljárójául rendelted, enged kérünk, hogy tanítása által oktatva megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának üdvöt hozol kegyelme előtt, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Isten itt van közöttünk címmel interjú Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel a színódusi tapasztalatairól. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mohos Gábor püspököt, aki színódusi részvevő immár több mint 3 hete. Ez a részvétel És bizonyos szempontból ez a menet, ez kimerítő, válaszol számotokra, Püspök atya?
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mindenképpen intenzív, nagyon intenzív ez az időszak. Van benne egyfajta fáradtság is, főleg szellemi fáradtság, de ugyanakkor van benne valami frissesség, öröm is. Tehát a lelkülete az valahol ellensúlyozza azt a részét, ami meg ugye igénybe veszi az embert szellemileg, úgy egészében véve, hiszen idegen nyelven, sok nyelven, sokat figyelni egymásra, az mindenképpen egy nagyon igénybevevő
tevékenység. Ezt az öröm meg lehet látni?
Én azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk, nem mindenki egyformán, ugye nem vagyunk egyformák, nem mindenki egyformán mutatja ezt ki, de én azt hiszem, hogy ez alapvetően tapasztalható.
A te kis csoportodban hányan vagytok, és picit mesélj róluk.
Igen, hát két csoport is volt az elmúlt időszakban. Én arról beszélnék, amelyik az elején volt, meg amelyikben most vagyunk így a végén. Ez most az aktuális csoport, ebben 11-en vagyunk, illetve egy 12. Ilyen moderátor szerepet betöltő hölgy van. Ez egy olasz nyelvű csoport, benne van például egy braziliai bíboros, aki Latin Amerikának a lelkiségét, meg az ottani egyházi helyzetet képviseli. Nála nagyon sok a szegény az egyház megyében, aki azt mondja, hogy nem egyszerűen szegény, az szinte már nyomor, és ez a mondjuk nála a lakosság 80%-a, tehát egy ilyen területet képvisel. Aztán van egy mexikai püspökünk is, őszintén a latin-amerikai lelkületet hozza el számunkra, aztán van egy horvát segédpüspök, ugye közeli vidék, aztán van egy olasz kapucinus püspök, aki valójában a Közel-Keleten, az Egyesült Arab Emírségekben az ottani katolikus közösséget vezeti, ami egy nagyon-nagyon sokszínű közösség. Megkérdeztem, hogy milyen rítusok vannak ott, azt mondja, az összes, amit el tudunk képzelni. Tehát akár világ különböző tájéről nemzeti hovatartozás szerint, akár a katolikus egyházon belüli hagyományok, rítusok szerint is nagyon sokszínű a közössége. Aztán itt van nálunk a Coco Palmerio bíboros úr, aki már nyugállományban van, de az egyházjognak a téje, a törvénymagyarázó pápai tanácsnak volt korábban a vezetője. Zuppi bíboros úr is nálunk van, aki az olasz püspöki konferenciának az elnöke, bolonyai érsek. Akkor van Meyer püspök úr Augsburgból, aki a német egyházat és valóságot képviseli. Oder püspök úr lengyel, a Lengyelországnak a képviseletében van itt, illetve az egyik képviselője, hiszen ők többen is vannak. Aztán itt van még a csoportunkban a Ningüel bencés atya, aki katalán, de az aténi bizánci ritusú, vagy keleti ritusú püspökségnek a püspöke. És van még egy nővér, fadul nővér, aki pedig Egyiptomból, a Közel-Keletről ezt a színfoltot képviseli a
és
csoportban.
És akkor tartozik Mózs Gábor is, a magyar püspökök közül együtt figyeltek egymásra, hallgatjátok egymást, aztán jönnek a szünetek, amikor lehet kávézni, beszélgetni egymással. Születnek barátságok?
Én azt hiszem, hogy olyan fajta barátság, ami ilyen nagyon mély, ahhoz több idő kell, de olyan fajta nyitottság, egymásra odafigyelés, egy-egy mosoly, tehát egy mélyebb kapcsolat mindenképpen kialakul, különösen a csoport tagjai között, hiszen itt azért hosszú időt töltünk együtt, és megosztunk egymással mélyebb gondolatainkat is a hitünkkel kapcsolatosan, az egyházra, az egyház jövőjére vonatkozóan, tehát mindenképpen mélyülnek a kapcsolatok.
Kialakult-e az a bizalom, hogy ki elmeri mondani a maga személyes véleményét a többiek előtt?
A mi csoportunkban ez elég jól működik. Csoportfüggő is.
A kritikára is gondolok, hogy az is elhangozhat?
Nyilván itt azért alapvetően be vannak csomagolva a dolgok, tehát nem esünk egymásnak, hanem egy udvarias, finom stílusban, de tényleg el lehet mondani. Én azt hiszem, én úgy látom, hogy tényleg. És azért, amit elmondtam itt a csoportok alapján, igen sokszínű a csapat, és nagyon sokféle valóságot képvisel, vagy olyan helyről jön, ahol nagyon eltérőek a körülmények, de ezt ki tudja fejezni, és én azt látom, hogy elég befogadó a közeg így egymás meghallgatására, és talán ez az egyik legszebb tapasztalata a szinódusnak, ez a nyitottság befogadása, meghallgatása egymásnak.
Mint hogy ez egy hosszú folyamat, tavaly kezdődött, most van a második záró fejezete. Mi az, ami nektek és neked különösen erőt ad és úgy bátorít?
Jobban tapasztalom most, mint tavaly, nyilván tavaly is így volt, hogy a Jóisten itt van köztünk. Ezt valahogy most egy kicsit kézzelfoghatóbban élem meg, tapasztalom a mindennapi szinódusi munkánk közepette.
Tehát, hogy ez egy kegyelemmel teli Istentől megáldott millió meg út, valami ilyen érzés?
Hogy Isten itt van közöttünk. Isten itt van közöttünk. És ez leginkább ott tudom tetten érni, amikor a hozzászólásokban valahogy így felcsillan a hit, és ez a legkülönfélebb hozzászólásokban meg tud jelenni. Nyilván nem mindegyikben egyformán, nem mindenhol egyformán éli ezt meg az ember. Vannak olyan hozzászólások, szenvedés, akkor hol ezt kevésbé érzékeljük, de összességében én azt hiszem, hogy sokféle formában ezt úgy megtapasztaljuk, hogy Isten szeret minket, mégiscsak az ő egyháza vagyunk, a magunk sokszínűségével, különbségeivel, de mindannyian az ő szeretett gyermekei, és ő atyai szeretettel itt van köztünk.
Milyen tapasztalatok, felismerések születtek ez alatt a 3 hét alatt, amelyek úgy jelentősebbek számodra?
Nekem mindig tágítja a látókörömet egy-egy ilyen alkalom, megismerve olyan embereket, akik egészen más kulturális, de ugyanakkor mégiscsak katolikus valóságot jelenítenek meg a szemükön, a tapasztalataikon keresztül. Tehát nekem mindenképpen ez ilyen szempontból egy nagyon pozitív tapasztalat, illetve ez segít jobban értékelni magunkat, elhelyezni magunkat ezen a nagy palettán, ahol az egész világ megjelenik, elhelyezni magunkat, a saját értékeinket jobban észrevenni, arra jobban építeni, és megbecsülni azt, amink van, amit kaptunk, például a tanúságtevő áldozatot hozó előttünk járó generációktól.
Ha ki kéne emelni, és ki lehetne emelni egy mozdanatot, amely beszédesen, mint csepp a tengerben tükrözi az egészet, ami neked olyan fontos volt, mit mondanál el?
Ezen gondolkodtam, és nem csak egy mozdanatot emelnék ki, hanem a mi csoportunknak az egységét, ami nem magától értetődő. Tehát ma dolgoztunk, amikor ezt fölvesszük ezt a beszélgetést, ma dolgoztunk tegnap a záró dokumentumhoz benyújtató módosító indítványokon, és gyakorlatilag az összes módosító indítvány, független attól, hogy ki vetette fel a csoportból, utána átbeszéltük, időnként kicsit módosítottunk rajta, tehát tényleg egy valódi csoportmunka volt, de a végén az összeset egy hangulatra elfogadtuk, ez messze nem minden csoportra jellemző. Tehát tényleg bele tudtunk helyezkedni egymásnak a fölvetéseibe, tudtunk segíteni azt jobban megformálni, kicsit átalakítani, de a végén mindig egy olyan konszenzusra jutottunk, hogy mindannyian egyetértettünk annak a módosító indítványnak a formájával, a tartalmával.
És kedves püspök atya, pár nappal a szinódus zárás előtt, mi az, amit örömmel viszel haza, és szeretném megosztani papjaiddal, híveiddel?
Én leginkább én úgy fogalmaznék, hogy hívő egymásra való odafigyelés, tehát ez nem egyszerűen egymás meghallgatása, ez a Szentlélekben való beszélgetés, ha ez tényleg működni tud, és ez rajtunk múlik, hogy működik-e, tehát hogy mi hogyan vagyunk jelen mindannyian, akik egy csoportot vagy egy nagyobb közösséget alkotunk. Én ezt szeretném valahogy hazavinni, nem olyan egyszerű, mert én átéltem itt valami tapasztalatot 2-1 hónapon keresztül, azt nem olyan könnyű csak úgy, hogy is mondjam, hazavinni és ott beültetni a gyakorlatba, ez ennél egy komolyabb kihívás.
Egyébként tervezed azt, hogy elmész közéjük, mesélsz nekik a szinódusról?
Hát nekem már vannak meghívásaim, amikor hazamegyek különböző helyekről, már hívtak, hogy megosszuk, vagy megosszam a szinódusnak a tapasztalatait. Szóval visszatérve ez a hívő odafigyelés. Volt egy ilyen megfogalmazás itt a szinódus során, hogy azt keressük együtt, amitől lángol a szívünk, mint az Emmauszi tanítványoknak, amikor Jézussal találkoztak, hogy úgy figyelünk oda egymásra, hogy közben azt keressük, hogy a Szentlélek hol lobbantja lángol a szívünket, egyikünkét is, másikunkét is. Tehát azt hiszem, hogy ez a legszebb tapasztalatok közé tartozik, ez nem mindennapos itt a színadosan se, de időnként az ember ezt jobban tetten tudja érni, és azt hiszem, hogy ezt kellene valahogy átmenteni. Hát a legnagyobb kihívás itt az egész színadossal kapcsolatban, nagyon szép gondolat, hogy hallgassuk meg egymást, mindenféle szinten figyeljünk jobban egymásra, csak ez a 24 óra, amiből egy nap áll, ez korlátoz meg bennünket, tehát meg kell élnünk azt is, hogy sajnos itt a Földön azért a mennyország tökéletességet sose fogjuk tudni megvalósítani.
Köszönöm ezt a beszélgetést, a tapasztalatok megosztását, és még hajrá, sok erőt hozzá, és akkor aztán utána egy örömteli megosztást azoknak, aki szeretettel várnak haza.
Köszönöm szépen!
A Mohos Gábor püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
de sötétben is lángol a fény, messze őz bánatot, halált, s dúdolja egy új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi szakaszban Jézus arról beszél, hogy az ő személye miatt emberek fordulnak egymás ellen, akár még egy családon belül is. Szavainak igazságát sajnos napjainkban is sok családtag megtapasztalja. Az egyik családtag hívő, gyakorolja vallását, a másik teljesen hitetlenül él, és nem nézi jó szemmel a másik buzgóságát. Nézeteltérések, viták, veszekedések, gyűlölködés nehezíti meg a közös életet, vagy akár egy idő után teljesen ellehetetleníti. A felfogásbeli és az életvitelbeli különbségek megmérgezik a családtagok kapcsolatát, akár a férj és a feleség, akár a szülők és gyermekeik kapcsolatát. A vallásos, elkötelezett személy inkább háttérbe húzódik, békességre törekszik és türelmet gyakorol, ami sajnos sok esetben olaj a tűzre, s az ellene irányuló gyűlölködés fokozódását váltja ki. Tévedés volna azt hinni, hogy a vallás gyakorlásáról való lemondás eredményt hozna, és megteremtené a családi békét, hiszen ilyen esetekben a gúnyolódás nem marad abba. Lám, mégsem annyira fontos az Isten, az egyházi közösség, a hit, hiszen könnyen feladta a másik. A hithez való ragaszkodás és a hitetlen családtagért való imádkozás jobb megoldás. Nem könnyű út, de járható. Nem feltétlenül vezet a másik megtéréséhez, de ne is ez legyen a cél. Azt azért mindenképpen érdemes időnként szelíden elmondani a gúnyolódóknak vagy veszekedőknek, hogy a vallásos buzgóságunk nem ellene irányul.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend a következő, az első 2 ének a Hozsannából lesz. Bevonulásra és felajánlásra a 220-as az áldozattal járul hozzád kezdetű. A 119-es lesz áldozásra, az ez nagy szentség valóban. Kivonulásra pedig majd az éneklő egyházat vesszük elő, és a 139-es számú éneknél nyitjuk ki, mely így kezdődik: Üdvözlégy, nagy király. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 220-as és a 112-es, valamint az éneklő egyházból a 139-es. Imádkozzanak velünk!